nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Vladár Sándor, az úszószövetség elnöke, 1980 Moszkva olimpiai bajnoka, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy néhány nappal ezelőtt rendezték a Budapest Nemzetközi Sportkonferenciát, melyen a központi téma a gyermekek biztonsága volt a sportban, és amelyen elnök úr is elmondta ez ügyben a véleményét. De persze szó lesz másról is, hiszen akad aktualitás az úszósport kapcsán bőven, ilyen például a nyáron Budapesten rendezendő vizes világbajnokság, vagy az a meglehetősen nagy visszhangot kiváltó hír, hogy Amerikában az egyetemi bajnokságon egy transznemű, vagyis férfiból nővé operált úszó győzött a nők 500 yardos versenyében. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat, kedves Gábor, itt vagyunk.
Azt javaslom, a múlt, a jelen és a jövő közül kezdjük az előbbivel, a remélhetően már csak múlttal. A gyerekek, fiatalok különféle módon történő zaklatása hosszú ideje beszédtéma a sportban, az úszósportban, de mi korábban sugdolózások, sejtelmeskedések, esetleg kocsmai beszélgetések szintjén került szóba a dolog, mostanra nagyot változott a helyzet, egészen pontosan akkortól, hogy a visszavonult világklasszis Cseh László kitárulkozott, és elmondta, milyen fizikai és verbális atrocitások érték tizenévesként, majd sorra jöttek korábbi és jelenlegi versenyzők, akik megerősítették Laci szavait, miközben sokan voltak olyanok is, akik nem osztották azt a nézetet, hogy ez a helyzet általános lenne, vagy lett volna a sportágban. Én mindenek előtt arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod a sok-sok sporták közül, miért éppen az úszás, meg még talán a torna az, amelyikben ennyi, ilyen-olyan zaklatási ügy történt az elmúlt évtizedekben, vagy netán nem is igaz, hogy az úszás a legveszélyeztetettebb sportág, egyszerűen csak arról van szó, hogy valamiért ebből a közegből bukott ki esetek sora, a többiek pedig továbbra is szemlesütve hallgatnak.
Nézd, azt kell mondjam, hogy 1974 óta vagyok bent a úszósportban, annak idején 9 éves gyerekként a Szécsi iskolába kezdtem, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy 72-től 85-ig mindent megtapasztaltam, ami erről az egészről szól, ez a testi, lelki, verbális bántalmazás. Azt követően sem távolodtam el a úszósporttól. Ugye 2000-től 2017-ig a Jövő Sport Egyesület ügyvezetője voltam, aztán pedig a szövetség elnöke. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki autentikus, teljesen őszintén és nagy képviségnek állíthatom, az én vagyok. Én ismerem ennek a sportágnak az elmúlt, most már lassan 50 évét, ismerem a történeteket, ismerem a résztvevőket, én is meghallottam ezeket a hangokat már sokkal-sokkal korábban. Tehát azt kell mondjam, hogy amikor szövetség elnöknek választottak, két dolgot csináltunk, vagy hármat, ami szerintem meglehetősen jó volt, így utólag meg azt mondom, hogy kifejezettem. Ez egyik az, hogy első intézkedéseink egyike, hogy a gyermekvédelmi programot megcsináltuk. Megcsináltuk a sportegészségügyet, és a sportúli bizottságot is a helyére tettük, megfelelő felhatalmazással, véleményezési joggal és sok minden mással. Nagyon sokan kritizáltak egyébként egész fentről is sok esetben, hogy a sportúli bizottságnak például miért adok akkora hatalmat, befolyást, mint amekkorát kaptak. A sportegészségügyel kapcsolatban pedig annyi, hogy azért itt az elmúlt 30 évben nem volt magyar úszósportban a sportegészségügy. Gyakorlatilag a 80-as évektől kezdve 2010 közepéig gyakorlatilag nem volt sportegészségügy a magyar úszósportban. Semmelweis egyetemmel együttműködve egy nagyon jó működő vizsgálati metodika van. De ami visszatérve a gyermekvédelemre, 17 végén azt mondtuk, hogy kell ezzel a helyzettel foglalkozni. Egyrészt, mert én is benne voltam ebbe 40 év előtt, vagy 45 évvel ezelőtt, tehát végigéltem, tudtam pontosan, miről beszélnek. Versenyzőkkel beszélgetve hallottam, itt most nem a testi bántalmazás, szerintem a verbális bántalmazás sokkal, sokkal mélyebb nyomokat hagy az emberekbe, bennem is egyébként, így utólag, amióta a szövetségvezető vagyok, és csak úszással foglalkozom azóta, bennem is följön nagyon-nagyon sok régi múlt bili történés, és nem lehet eltemetni egyébként ezeket sok esetben. Úgyhogy azt csináltuk, hogy 17 végén megalakult a Gyermekvédelmi Bizottság, Dank Szemese vezetésével, és akkor azt ígértük, hogy innentől kezdve tabula rázát hirdettünk, azt mondtuk, hogy a múlttal nem foglalkozunk. Nem is volt, tehát hogy mondjam, akkor még úgy tűnt, hogy nem lesznek ilyen ügyek, már visszanyúlóan, és azt mondtuk 17 végén, hogyha a jövőben valaki ilyet, vagy bármi hasonlót elkövet, akkor annak idézőjelbe téve letörjük a kezüket, vagy kezét. Nyilván voltak azért a 10-es években ügyek, Kicsibá, meg Szepesi Nikolett, meg voltak más helyzetek is, amivel igazából akkor a Magyar Úszó Szövetség nem tudott mit kezdeni. Én azt gondolom erről egyébként, hogy itt nyilván van egy személyi felelősség, akik ezt elkövették, kollektív bűnösség teljesen biztosan nincs, és van egy vezetői felelősség, aki most nem saradobálva, de mégiscsak Járfás Tamás 93-tól 17-ig semmit nem tett annak érdekében, hogy ezek az ügyek bármiféle vizsgálatra kerüljenek. 16-ban, amikor a Kis Lászlóféle ügy kirobbant, akkor gondolta azt, hogy valamit kell tenni, és 16 szeptemberében elnökség tag voltam akkor, szavaztuk meg a gyermekvédelmi valamiféle etikai kódex, egyébként ez egy elég ilyen 8 oldalas, nem túl szövevényes, vagy nem túl bonyolult, elég egyszerűen megfogalmazott hát elnökség előterjesztés, elfogadtuk szeptember 24-én, és decemberben tulajdonképpen le is mondott Járfás Tamás, tehát igazából az utolsó 2 hónapban történt valami, és mi azt mondtuk, és én is éreztem azt, hogy igenis ebben kell valamit tenni. Akkor még úgy gondoltuk, hogy ezeknek a múlt bűneinek az árnyékai, azok nem vetülnek rá újra magyar úszósportra, de hát sajnos előkerültek ezek az ügyek.
Nem mentegetve természetesen senkit, de azért azt a valós kép miatt szögezzük le, hogy nem csak Gyárfás, hanem a Gyárfás megelőző időszakban sem volt különösebben esély arra, és szándék arra vonatkozóan, hogy ezek az ügyek terítékre kerüljenek. Ami a eredeti kérdést illeti, az ugye úgy szólt, hogy vagy miért éppen az úszósport az, amelyben ennyi ügy napvilágra került. Ennek az-e az oka, hogy itt ez egy érzékenyebb terület volt, és itt volt valaki, aki kiállt a nyilvánosság elé, vagy az az oka, hogy a többiek még mindig nem állnak ki a nyilvánosság elé?
Erre a pontos választ nem tudom megadni. Nyilván a magyar úszósport az Magyarország legeredményesebb sportág, azért 28 olimpiai aranyérem, ha jól tudom, és mindig is az előtérben volt, és mindig jól teljesített, bármilyen időszakot is veszünk figyelembe. Ezért aztán a figyelem középpontjában van mai napig is a magyar úszósport. Az úszás az a sportággal rettenet sokat kell dolgozni. Tehát mai napig is 6-7 órát edzenek, korábban ez több volt. Szóval az eredményesség kapcsán mindig van egy fajta feszültség. Vannak konfliktusok, amik aztán vagy napvilágra kerülnek, vagy nem, az sem mindegy nyilván, hogy kiszólal föl. Tehát ennek az egész ügyeknek a súlyát az adta, hogy olyan meghatározó személyiségek szólaltak föl, akár a Cselaci, akár a Szilágyi Lulu, akire azért a közvélemény felfigyel. Más sportágakban, meg a másik az, hogy azért azt mindenki hadd dönthesse el, hogy mi az, amit megbocsájt a múltban történtek miatt, mi az, amit nem, de leginkább azt, hogy mi az, amit el kíván mondani. Cselaci úgy gondolta, hogy pályafutását befejezve elmondja.
Említetted már, hogy a szövetség évekkel ezelőtt létrehozta a gyermekvédelmi programját, és ehhez kapcsolódóan aztán a gyermekvédelmi bizottságot, amelyben sportszakember, pszichológus, szociológus és jogász is helyet kapott. Mit csinál ez a bizottság egészen pontosan, és milyen hatékonysággal?
Tehát megalakítottuk, és azt mondtuk, hogy merj szólni, azért volt ebben egy komoly kampány, országosan is, hírlapokban, televízióban, de a Facebookon és a webben is ott van egy online felület, állandó 24 órás telefonszámmal, tehát bárki bármilyen ilyen jellegű ügyet észlel, akkor azt akár anonim módon is bejelentheti. Mi az elmúlt 5 évben minden egyes bejelentést kivizsgáltunk. Ha az ügy súlyosságától függően voltak olyan ügyek, amikor a teljes fegyelmi bizottsággal együtt a gyermekvédelem megindult egy vidéki városba kivizsgálni ezeket az eseteket, tehát esetkivizsgálás. Érkeztek is bejelentések, szám szerint 20-25-re teszem
az
elmúlt 5 évben, amióta ez van, 20-25 ügyről beszélünk, abból igazából 2-3 volt olyan, amivel valóban foglalkozni kellett, a többi az vagy nem ért el az inger küszöböt kicsit sem, vagy pedig olyan ügyekről volt szó, amikor valaki valamivel megvádolta a riválisát, vagy valamilyen konfliktusba keveredtek, és akkor nyilván mindig az a vége, hogy mindenféle dolgokat állítanak. Tehát szerintem ez legalább akkora bűn, vagy közel akkora bűn, valakit megvádolni verbális testi bántalmazással, mint aki ezt elköveti.
Még a témánál maradva, de egy kicsit menjünk vissza az időben, ugye már említetted, hogy te annak idején a nagy generációnak voltál a tagja, amely a Szécsi Tamás, a úszópápa nevével fémjelzett érában nőtt föl. Hát akkoriban csak szóbeszéd szintjén, azóta viszont egyre gyakrabban a nyilvánosság előtt és terítékre kerülnek a Szécsi féle, ma már elképzelhetetlen nevelési módszerek. A Szövetség mai elnöke, hogy emlékszik vissza ezekre egyáltalán? Mennyi ezekből a történetekből a pesti legenda, és mennyi a valóság?
A legendákat pontosan nem ismerem, de tudom, hogy mi történt. Igen, ezek megtörténtek velem is, és sokunkkal is. Volt nyilván testi bántalmazás, volt verbális bántalmazás is. Ezt úgy képzeljük el, hogy azért Szécsi Tamás ebben tényleg korszakos volt. Nyilván, akik ott éltünk ebben a közegben, nem ismertük föl. Tehát az, hogy egy edző azt mondja magáról, hogy vagy bárki, hogy általam lesz a legjobb, felviszlek a csúcsra, olimpiai bajnok leszel, minden segítséget egyébként megad ehhez, tehát akár a felkészülés, utazás, bármi egyéb, aki nem sajnálja az időt attól, hogy napi 12 órában úszodában legyen, nem csak edzési időben, hanem azt követően is napi vagy két naponta egy-két órás lelkifröccsel támogassa a felkészülésedet. Tehát, hogy ő ebbe kiváló volt, tehát el tudta hitetni veled, hogy ő kell ahhoz, hogy feljuss a csúcsra. Én magam is elhittem 79-ben, 78-ban, azt mondta, hogy olimpiai bajnokot csinálok be a Sándor. Nem beszéltünk senkinek, de én hittem, és meg is tettem mindent. Aztán voltak persze olyan időszakok, amikor az ember úgy lejtőre kerül egy kicsit, pályafutása vége felé, akkor pedig ugye ez a fajta ragacsos spirál, ami azt mondja, hogy gyenge vagy, nem teszel meg mindent az eredményért, serdülő szinten sem tudsz már teljesíteni. És tulajdonképpen ez a húz meg eresz meg, hogy velem följutsz, nélkülem sehova nem kerülsz, a környezetedet elhatárolod, eltávolítod a kritikus személyeket, vagy olyat állítasz azokról a sportolókról, akik nem tudnak beleilleszkedni ebbe a közegbe, hogy alapvetően gyengék és sehova nem jutnak. Tehát, hogy ez egy nagyon jól felépített, de mai világban is szerintem ez működik, legfeljebb nem ennyire erőszinten, akár a politikában tudom, bárhol az élet bármely részén. Nyilván itt a sportban ez erőteljesebb volt, tehát az, hogy elvert néha fenekeseket kaptunk, vagy pár pofon csattan, én ezt nem élem meg, akkor sem éltem meg olyan büntetésnek. A verbális hangsúlyozom sokkal erősebb, és pontosan emiatt nehezen megfogni ezt a fajta kérdéskört, mert nehéz azt bizonyítani, vagy egyáltalán felmérni, hogy hol vannak a határok.
Tudom, hogy ez a legkényesebb terület, de ugye arról is szólnak pletykák, legendák, hírek, hogy itt akár szexuális zaklatásról is szó lehetett abban az időben. De tudsz erről valamit?
Szexuális zaklatás nem volt.
Akkoriban, és később sem?
Én nem tudok ilyenről. Én is hallottam ilyet egyébként, de ilyen jellegű dolog nem történt.
Minden szabálynál, kampánynál, bizottságnál több eredménnyel jár, hogyha ma már, olykor még kicsit ködösen is, de legalább szóba kerülnek ezek a bizonyos ügyek. Egyetértesz azzal, hogy a nyilvánosság ereje a legnagyobb ezekben az esetekben?
A nyilvánosság, akár akik most hallgatják ezt a beszélgetésünket, tehát hogy érzelmi alapon döntenek az emberek egy-egy ilyen ügy kapcsán, és nekem is akár a Turi féle ügy kapcsán vagy akár a Lilu kapcsán is azért azt látom, hogy nagyon-nagyon szertágazó és érzelmektől fűtött, személyiségfüggő kommentek, vélemények vannak. Nekem ezzel tényleg az a bajom, hogy szerintem véleményt formálni és azt kimondani felelősen csak úgy lehet, hogyha valóban ismerjük egy-egy ügy hátterét, ismerjük a szereplőket, a történéseket, nem feltétlen a médiából értesülve, vagy egy-egy személy szájából elmondva próbálunk következtetéseket levonni. Nekem tényleg ez a bajom ezzel, hogy szóval itt higgyük el azt, hogy akár Radár Sándor, amit állít és mond. Én vagyok az a fickó ebbe a struktúrába talán, aki őszintén elmondja és felügyeli, és érti is, hogy miről beszélünk. Szóval, hogy ha hallgattassék meg a véleményem, a véleményünk ezekben a kérdéskörökben. Tehát nagyon szertágazó, nagyon szélsőségesek a vélemények, és nekem ami bajom még ezzel, hogy akár a sajtóban is olyan hírek, média, felelős újságíróitól, riportereit, bárkitől adnak, vagy sportújságírók, vagy Facebook, olyan vélemények vannak, hogy néha tényleg röhöghetnékem van, mert a teljes dilettantizmus sugárzik sajnos sok média munkatárs tollából.
Azt említetted, hogy néhány elenyésző esetben érkezett bejelentése ez a Gyermekvédelmi Bizottsághoz. Az kijelenthető-e, hogy a mai magyar úszósportban lényegében nincsenek ítélve a gyerekek, a fiatalok semmiféle zaklatásnak?
Azt teljesen biztosan állíthatom. Én azt elmondtam már korábban is, hogyha ilyen van, és erről tudok, de nem teszek semmit, aznap lemondok. Tehát ha valaki ezt bizonyítja, hogy ez megtörtént, akkor holnap lemondok.
De hát néhány esetet említettél, hogy mégis
igen,
volt.
Volt, de arról beszélek, hogyha volt, de ezzel nem foglalkoztunk, akkor én most ma fölállok és odébb állok, tehát azért mondom, hogy minden olyan ügyet, amit bejelentettek, azt kivizsgáltuk. Voltak ilyen ügyek, nem testi bántalmazásról beszélünk itt néhány esetben, például mondok egy példát, XY városba, nevezzük akkor jó, Hódmezővásár helyen, ugye ott vannak azért gondok, vagy voltak két úszóegyesület között, és akkor az egyik úszóegyesületbe a másikba átigazoltak a versenyző gyerekek, volt egy-kettő edző is, és akkor akik az átadott egyesület átadta ezeket, elmentek onnét, azok állítottak olyat.
Kvázi bosszú?
Igen, hogyha átmész, akkor én lehetetlenné teszem a te kollégiumi elhelyezésedet, vagy a felvételit. Tehát ilyen ügyek voltak. Alapvetően ezeket mind kivizsgáltuk, és azt gondolom, hogy presszionáltuk, ha jogi, fegyelmi egyéb lehetőség nem volt kézbe, akkor presszionáltuk, vagy meggyőzés erejével kommunikációt, tehát mi mindig a versenyzők érdekeit néztük ezekbe az ügyekbe.
Ebből is látszik, hogy meglehetősen szerteágazó lehet a tevékenység ennek a Gyermekvédelmi Bizottságnak. Na a másik téma, amiről csak röviden szeretnélek kérdezni, az az amerikai transznemű úszónő esete. Ugye egy bizonyos Laya Thomas a napokban sporttörténelmet, mondjuk így írt azzal, hogy első transzneműként győzött az amerikai egyetemi úszóbajnokságon a nők között. Vagyis azután, hogy férfiból nővé operáltatta magát. Mi a véleményed neked erről magánemberként, és mi a véleményed sportvezetőként? Normális dolog ez? És együtt kell élnünk ezekkel az esetekben a jövőben?
Nagyjából úgy az a véleményem, mint magánember, vagy mint szövetségvezető, hogy ez a vicc. Ez nagyjából arra emlékeztet, ami a Szőulban volt, amikor Egér felállt a dobogó tetejére, és két ruhásszekrény nagyságú NDK dopingjáról.
Második és a harmadik helyről is magasabbak voltak, mint ő az első helyről.
Így van, pontosan, tehát a dopinggyárból, biológiai gyárból érkezett női versenyzőket is legyőzve ott állt a tetején, de magasabbak voltak, ahogy mondod. A férfi az XY, a nő XX kromoszómával születik, tehát ez szerintem egy tök egyszerű. Most már férfiak azt állítják magukról, hogy nők, mert egy éves biológiai hormonális kezelést kapnak, és akkor már megváltozik az izomzatuk. Hát nem, kérem szépen, a pubertás korra kialakul egy emberi test, kialakulnak azok a szervek, a légzőszervek, a szív, az hiába kezeljük hormonnal, női hormonnal, az nem lesz kisebb.
Az világosabb az LMBTQ ügyben, azt javaslom, most ne is menjünk bele, de hát a sport az egy másik terület, hát az lehetetlen dolog tényleg, hogy sportban egy évvel ezelőtt még férfi testben élő versenyző később női versenyeken induljon.
Ha ez bárki komolyan gondolja, akkor szerintem a női sport, női úszósport az úgy leúszhatja magát, hiszen a férfiak, bármi is történik, olyan mértékű fizikai előnyben vannak, hogy behozhatatlan.
Éppen ezt akarom kérdezni, tehát Amerikában ugye úgy néz ki, hogy egyelőre ez rendben van, ott engedélyezik a férfiból nővé operált versenyzők részét, illetve a nők versenyein, de ennél sokkal
érdekesebb. De akkor, akkor miért nem fordítva? Tehát, hogy, hogy a nőből férfivel, hát ilyet is tudunk ilyenről.
Valószínűleg ott nem lenne
sok miért esély. Nem áll föl? Tehát ott valószínűleg utolsó lenne.
Na jó, hát ennél sokkal érdekesebb, ugye, vagy még ennél is érdekesebb, hogy mi a helyzet a nemzetközi szintéren. Tehát előfordulhat-e szerinted, hogy a jövőben világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon találkozhatunk a nők mezőnyében olyanokkal, akik nem is olyan régen még a férfiak között versenyeztek. És ha előfordulhat, akkor ez vajon hová vezet?
Igen, szerintem nem fordulhat elő. Mi egyébként a FINA bűrón most legutóbb két nappal ezelőtt beterjesztettük
csak
ezt a
kérdést. A hallgatóra a kedvéért mondjuk, akik
nemzetközi szövetség. Igen. Tehát akár ugye két témakör volt, az egyik a orosz-fehér-orosz versenyzők budapesti VB-ről kirekesztés, a másik pedig azért végül is nem foglalkoztak, de fognak foglalkozni a transzneműek sportolásával kapcsolatos kérdéskör. Én azt gondolom, hogy amíg nekünk van szavunk, és már pedig Fülyes Balázs, aki a FINA bíró tagja, és valóban képvisel az érdekeket, és vannak olyan rendszerek, szövetségvezetőkkel, bármelyik országot említhetném, európai országot, hogy ebben szerintem van egyfajta partnerség. Ilyen nem fordulhat elő, kérem szépen.
Tájékozódhatok már esetleg európai szövetségek vezetőinél, hogy őnekik mi a hozzáállásuk, hogy ez a kérdés?
Nem tájékozottunk, mert itt a bárki belegondol ebbe, senki nem gondolhatja komolyan. Ha ez bárki komolyan gondolja, akkor nem lesz női sem úszósport, sem
semmilyen sport.
Női sport. Ugye két orosz atléta, olvastam most valahol, hogy 1960-ban egy testvérpár,
aki... A Tamara Pressz és a nem tudom, hogy a Pressz testvérek.
Igen, tehát ők is ugye hormonális kezdés alatt álltak, aztán nyertek 4 olimpiai címet ketten. Tehát
hát majd, amikor a szexuális szexvizsgálatra sor került volna, akkor visszavonultak hirtelen.
Pontosan.
Na hát az elmúlt percekben már egy kicsit a nemzetközi vizekre is eveztünk, és akkor maradjunk is azokon, hogyha egyetértesz, hiszen június 18-a és július 3-a között a fővárosi Duna Arénában, illetve ami a vízilabdát illeti Szegeden, Debrecenben és Sopronban vizes világbajnokságot rendez hazánk, azt követően, hogy az eredeti házigazda, a japán Fukuoka a koronavírus járványra hivatkozva visszalépett a rendezéstől. Budapest azonnal beugrott, ami azt jelenti, hogy roham tempóban kell megszervezni ezt a multisporteseményt. Hát adja magát a kérdés, hogy állnak most az előkészületek bő 2,5 hónappal a start előtt?
Szerintem meg fogjuk csinálni, szénnél van mindenki égetve, tehát napi 12-14 órát hétvége sincs. Tényleg jó a csapat, az NSU-vel Nemzeti Sportügynökség jó a kapcsolat, vízilabdaszövetségnek is kiváló szervező csapata van. Mi a Magyar Úszószövetségben is az elmúlt 5 évben megcsináltunk, nem tudom, 5 világeseményt, Európa bajnokságot, junior VB-t sorolhatnám. Tehát tényleg van egy csapat, nyilván az idő nagyon rövid. Alapvetően, amivel gondunk van, az az, hogy adminisztratív jellegű a feladatleosztás kapcsán még vannak hát némi bizonytalanságok, de mi készen állunk, és egyébként ott vannak a fiókban a tervek, a sportprezentációt kezdve a helyszínképítés, a csapatszállások, a csapatútvonal, a média, akkreditáció, tehát folyamatosan dolgozunk, meg fogjuk csinálni, nincs más választás. Hát vannak persze gondok, ha nem lennének gondok, akkor nem is mi lennénk, de talán tényleg ilyen nem volt még, hogy 90 nap alatt a nagyjából a semmiből kell csinálni világbajnokságot.
Az mennyiben segít, hogy hazánk 5 évvel ezelőtt már egy ugyanilyen eseményt, egy világbajnokságot megrendezett?
Hát annyiban nyilván segít, hogy az infrastruktúra az megvolt, tehát megépült csodálatos Duna Aréna, és más létesítmények is felújításra kerültek, ezeket ugye most nem kell megépíteni, nem lesznek plusz létesítmények, nem kell plusz medencét felállítani, tehát semmilyen nem lesz. De összességében tényleg a tapasztalat az, ami fog bennünket segíteni. Nyilván a 2017-es szervezőbizottságból is kerültek át olyan emberek most, akik segítik a munkánkat. Jelen pillanatban hetente kétszer ülésezünk, egy 35 fős kemény mag van, tehát haladunk szépen a munkával, a finálval még azért bajlódunk, még mindig nincs aláírva a rendezői szerződés, közbeszerzések csak most kezdődtek el, úgyhogy mi dolgozunk, alapvetően szerződések munkatársakkal jelen pillanatban még nincsenek meg, de hamarosan elkészülnek. Kérem szépen, itt olyan elhivatott emberek dolgoznak, akik úgy is megcsinálják, hogy nincs munkaszerződésük, bármilyen értetlen, tényleg így van. Azért mi szervezhetünk egy közepes, vagy egy nagyon jó világbajnokságot is, a világbajnokság megítélése az attól függ majd, hogy a magyar sportolók hogy szerepelnek. Ha jól szerepelünk, akkor biztosan sikeresek leszünk, ha jól megszervezünk valamit, és ne adj Isten, nem jól szerepelünk, akkor pedig annak a megítélése sem lesz pozitív.
A Duna Arena ugye a 2017-es világbajnokságra készült el, az esemény után azonban mondjuk úgy, hogy részben visszabontották a létesítményt, hiszen felesleges volt akkor a nézőtér a hétköznapokban, mint a VB idején. Most nyilván ezt is újra fel kell építeni.
Nem, legacy üzemmódban, tehát hogy ilyen készenléti üzemmódban lett visszabontva, nem lesz felépítve újra, hiszen ez rengeteg idő, rengeteg pénz. Tehát abban az állapotban kerül megrendezés az esemény, ahogy azt 17 után megkaptuk, tehát körülbelül 5000 fő befogadására alkalmas. Biztos vagyok benne, hogy full házzal fog menni. A Margit-szigeten, a Hajós Alfréd úszodában ott kell majd plusz lelátókat építeni. Talán ez a egyetlen jelentős kiadás létesítmény fejlesztés kapcsán, hogy ott 6000 fő részére, hogy a 17-es VB kapcsán is ideiglenes látokat fogunk felépíteni. Úgyhogy
a vízilabda nyilván a magyar csapatot játszik majd.
És hát egyébként meg úgy szerveztük, vagy úgy szervezte a szervezőbizottság, hogy a döntők, elődöntők, azok a Hajós Alfréd úszodába történjenek, hiszen azt várjuk, hogy a magyar válogatott az felép a dobogó talán legfelsőbb fokára.
Reméljük akár mindkét nemben is. Nem, miután kiderült, hogy 5 év után ismét Magyarország lesz a VB házigazdája, már az első nyilatkozatokban sietett leszögözni szinte minden illetékes, hogy az a mostani azért lényegesen takarékosabb esemény lesz, mint a 17-es volt. Ez mit jelent, hogy akkoriban pénzszórás folyt, és most megy majd minden normál menetrend szerint, vagy egészen egyszerűen arról van szó, hogy most a VB-ken megszokotthoz képest kevesebb lesz egy kicsit a külcsín és alapjáraton, csak a legszükségesebb infrastruktúrára támaszkodva rendezik meg az eseményt.
17-ben nem ismertem, hogy milyen volt a költségvetés. 17-ben a Magyar Úszó Szövetség igazából vendég volt a saját maga világbajnokságán, tehát nem vettünk benne semmilyen formában részt.
Mert hogy erre egy külön cég alakult.
Külön cég, ugye a 17 Budapest Kft. Elhíresült, volt ennek az egyik szervezője. Mi azt mondjuk, hogy egy felülről zárt költségvetésben vagyunk, tehát nem fogjuk túlépni, és azért olyan egyességeket sikerült kötni a FINA-val, hogy például a jogdíj kapcsán is jóval alacsonyabb, kb. A harmada a megszokottnak, a FINA delegét, tehát is hivatalos tisztviselők száma is kevesebb lesz, a nyitózáró ünnepségek, azt hiszem 4 milliárd volt 17-ben, ez most 150 millió forint alatt lesz, tehát mondjuk a 1/20 része, tehát hogy ebben minden tekintetben próbáltunk mérsékletesek lenni, mi azt mondjuk, hogy nem akarunk a 17-es VB-vel versenyezni, nem azt a színvonalat akarjuk, hanem mi egy sportolók számára egy szakmai szép világbajnokságot szeretnénk.
A világbajnoksággal kapcsolatos legaktuálisabb ügy, hogy az ukrajnai háború következményeként az orosz meg a fehér orosz sportolók a Nemzetközi Szövetség legutóbbi döntése szerint nem vehetnek részt az eseményen. Bár a FINA előzőleg semleges zászlólat engedélyezte volna a két ország sportolóinak indulását, miután Németország, Svájc és azt hiszem az összes észak-európai ország bejelentette, hogy ez esetben távol marad a VB-től, a nemzetközi szervezet megmásította a döntését. Hozzád milyen információk jutottak el? Valóban fennállt a veszélye annak, hogy Magyarország esetleg csonka világbajnokságot rendezhet csak?
Abszolút. Én egyetlen helyes döntésnek tartom azt, hogy a FINA végül is így döntött, nagyon helyes, mi is támogattuk, mert ugye itt a téta az volt, hogy vagy indulnak az oroszok, vagy 8 ország jelentette be egyébként előzetesen, hogy előzetesen, de szerintem ez fölment volna 25-30 vagy talán több országra is, akkor már pedig kellett volna gondolkozni azon, hogy akarunk-e valóban így Budapesten világbajnokságot csinálni. Tehát én Isten igazából örülök ennek a döntésnek, sportszakmai szempontból, ugyanakkor a szívem fáj az orosz sportolókért, a fehér orosz sportolókért, hiszen a sport az a része az életnek, talán a legkevesebb igazságtalanságnak van helye, és hát sajnos ennek a háborúnak és a politikának estek áldozatul ezek az orosz sportolók, akik nem tehetnek arról, hogy ilyen helyzetbe kerülnek, és arról sem, hogy most nem indulhatnak itt Budapesten.
Hát, ha már itt tartunk, akkor szerinted mennyiben nyomhatja rá a bélyegét a VB-re ez a jelenlegi háborús helyzet? Egyáltalán mekkora nehézséget okoz ez a szervezésben, hogy senki sem tudja, vagy tudhatja, hogy mi történik majd a világban 2-3 hónap múlva, vagy ez idő alatt?
Mi úgy végezzük ezt a munkát, mintha nem lenne háború, tehát másképp nem lehet, mint ahogy Tokió olimpiára is, még 21 áprilisában is voltak bizonytalanságok, tehát ha akkor a sportolók arra gondolnak, hogy lehet, hogy nem lesz 21-ben sem olimpia, akkor megette volna az egészet a fene. Tehát mi úgy állunk ez a kérdéshez, hogy nincs háború, mindent megteszünk, mintha teljes béke időszak lenne. Nyilván, hogyha a háború kitolódik, vagy bármi egyéb közben, hát akkor majd arra meg kell adni a megfelelő válaszokat. Egyelőre rendkívül helyzetek, rendkívül megoldásokat igényelnek. Nyilván ebben már harckezdetek vagyunk, hiszen volt egy Tokió, aztán egy 20-as, 21-re tolódott budapesti Európa-bajnokság, buborékba csináltuk meg sikeresen. Úgyhogy az elmúlt 5 évben, amiért a szövetségvezető vagyok, csak a rendkívül helyzetekkel találkozunk folyamatosan, és erre mindig a csapatomra nagyon büszke vagyok, mert én egyébként nagyon kevés vagyok ehhez az egészhez, ha nem lenne ilyen csapatom. Török Enikő, Szántó Dávid, Csurka, Gergő, Szögi, Laci, Szájer, Sós, tehát sorolhatnám, kiváló csapatom van, köszönet nekik. Hát ezeket a kérdéseket eddig meg tudták oldani. Hát
azt hiszem, hogy a hallgatók számára is kiderült az elmúlt percekben, hogy van ügy meg feladat bőven, úgyhogy búcsúzóul sok erőt, kitartást és bölcsességet kívánok neked, meg az egész úszósportnak, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
És köszönöm szépen én is, hogy Budapesten rendezhetünk világbajnokságot.
És hallgatóink, önök Budapest sportos podcastját hallották Vladár Sándorral és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!